Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Vihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Hatalmas, végtelen erdőségek, óriási, beépítetlen területek. Mintha nem is Európában lennének azok a magyar turisták, akik egyet utaznak Belorussziába. Persze ez nem azt jelenti, hogy vetétársa lehetne Fehér Oroszország mondjuk Ausztriának, Németországnak, vagy éppenséggel Horvátországnak, de az kétségtelen, hogy az érintetlen növény és állatvilág egyre több magyar természetturistát vonz. Lehet még látni Fehér Oroszországban európai bölényt, farkasokat, rókákat, hatalmas szarvasokat. Itt vannak Európa legnagyobb erdőségei és hatalmas síkságok, hiszen a legmagasabb pont is 500 méter alatti. Fehér Oroszország kétszer nagyobb Magyarországnál, és ugyanúgy nagyjából 10 millióan élnek itt. Az utak jó állapotúak, a fővárosban, Minszkben pedig szinte minden a szovjet időkre emlékeztet. 50 évesnél idősebb épület alig van. Épültek viszont új üzletközpontok, amelyek tele vannak orosz áruval, a vodkától a halkonzervig. Több mint 40 féle gombakonzervet is árulnak, ugyanis a fehér oroszok imádják a gombás ételeket. Nemzeti ételnek számít a tejfölös gombapaprikás, a sertésült gombás szószban és a gombaleves. Van néhány belorusz felirat, de az emberek többsége oroszul beszél. A helyiek vendégszeretőek és szívesen adnak útbaigazítást a turistáknak. A magyar turistáknak kötelező a vízum, ha Belorussziába utaznak. A határon és a repülőtéren nem kell kellemetlenségekre számítani. Főleg azoknak érdemes ide látogatniuk, akik kedvelik a természetet, az erdőségeket, a nyárfeligeteket, és egy kicsit másra vágynak, mint az európai átlagos városok. Az idei esztendőt a kastélyok és várak évének nyilvánították Németországban. Az biztos, hogy a tavalyi igencsak jól sikerült, ezt a német turisztikai hivatal vezetője Dernovics László is megerősítette, ugyanis a nemzeti imást vizsgáló nemzetközi felmérés szerint óriási siker a német turizmusnak a foci VB hatása. A 36 országra kiterjedő vizsgálatban egyébként a nemzeti imás tekintetében Németország végzett az első helyen. A magyarok által legkedveltebb desztinációk Magyarország, München és Berlin. A német idegenforgalom idei kiemelt témája a kastélyok és várak Németországban. A tibeti zavargások nem befolyásolják a hihetetlen ütemű kínai szállodaépítkezéseket. Készül az ország az olimpiára, az építkezések a finisbe értek. Laszlagaszban több szállodát is felrobbantottak, hogy helyükre újak épülhessenek. Dubajban szintén százával tervezik az új hoteleket. A telefonon a túlsó végén egy igazi hotel szakértő, dr. Nikolai Ákos. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ekkora üzlet a luxus hotelek építése, hogy azt látjuk itt a statisztikákban, hogy valami hihetetlen boom figyelhető meg a 4-5 csillagos szállodák építése terén a világban?
Hát ezt országa választja. Vannak olyan országok, ahol igen, vannak, ahol kevésbé. Maga a hotel építés és a hotelnek a vezetésének a jövedelmezősége mind jobban elválik egymástól. A világban nagyon sok fölösleges tőke is van, nyugdíjintézetek és befektetési intézetek nagyon gyakran szívesen fektetnek be szállodákba, hiszen a szálloda, az épület maga az értékét megtartja, és nincs nagy fluktuáció a szálloda értékében.
Régen ugye azt mondták, hogy az a lényeg, hogy egy hotel jó helyen legyen, most viszont ugye hát én azt látom, hogy Dubajban hát a sivatagba építik a szállodákat, akkor ezek szerint ez nem egy axióma?
Hát ugye mindig azt mondtuk location, location, location. Valóban egy adott városban, egy klasszikus városban a szálloda fekvése igazán lényeges. Dubajban más a helyzet, hiszen ha szabad azt mondani, az rendkívül nem egy átlagos, vagy ahogy mondjuk nem egy normális piac, hiszen önmagában Dubajban emlékezetem szerint az olyanok nem csak 20%-a benszülött, és 80%-a pedig külföldi. És Dubajban olyan jelentős mértékben állami segítséggel, az uralkodó ösztönzésére a turizmust olyan mértékig fejlesztik, hiszen úgy gondolják, hogy talán 30 év múlva elfogy az olajvagyonuk, és akkor majd a turizmusból kívánnak élni. Tehát egy őrületes iparágat fejlesztenek, a sivatagnak is megvan a maga vonzása, nem csak a tengerpartnak. Ők nyilván a sivatag környékére attrakciókat fognak szervezni, és a sivatagban egyrészt wellness turizmus, másrészt pedig kongresszusi turizmus kiválóan szervezhető és odavihető.
Ugye ott főleg 4-5 csillagos szállodák épülnek, akárcsak az olimpia kapcsán Pekingben. Ez azt jelenti, hogy kevesebb híradás érkezik a 2-3 csillagosokról, vagy pedig már inkább a magasabb kategóriájú szállodákat építik a befektetők?
Ez nem csak befektetői kérdés, hanem kereslet kérdése is. Mióta a világban a vendégek mind jobban internetet használnak, és interneten keresztül vásárolhatnak, és megtalálhatják a megfelelő áru szállodákat, és nagyon sok magyar is ezt megteszi. Igazából a szállodák napi árát az aznapi keresletkínálat határozza meg, és nagyon gyakran kevesebb pénzzel is bejuthatunk egy 4-5 csillagos szállodába, alacsonyabb árak mellett is akkor, amikor az lett alacsony következésképp. A turizmus világában megbízhatóbb teljesítményt nyújtanak a 4-5 csillagos szállodák, mert a légitársaságoktól átvett úgynevezett yield management, tehát bevétel optimalizálási technikák révén jobban tudnak állandó foglaltságot nyújtani maguknak. Azaz a foglaltság nem olyan, mint a jó-jó, hogy hol fönt van, hol lent van. Ez a személyzet optimalizálása, vagy a bérköltségek optimalizálása szempontjából is rendkívül lényeges.
Említette azt, hogy most már az interneten nézik meg és hasonlítják össze adott esetben az árakat, szolgáltatásokat a leendő turisták. Ez lenyomta a hotelárakat?
Ez érdekes módon a hotelek árát általában lenyomta. Ennek két az egyik, hogy jelentősen megnőtt, hát egyrészt az internet, másrészt pedig a fapados légitársaságok eredményeképpen a jelentősen megnőtt a vendégeknek és a turistáknak a száma, azon turistáknak, akik hajlandók akár 2-3 vagy 4 napra úgynevezett város látogatás keletében egy másik városba elmenni. Ugyanakkor azáltal, hogy 5 perc alatt én válogathatok londoni, párizsi vagy éppen római szálloda árak között és szállodák között, ez le is viszi az úgynevezett átlagárakat. Ez ennek egy természetes következménye, hiszen minimális erőfeszítéssel megtalálom azt a szállodát, amelyik a pénztárcámnak legjobban megfelel.
Ugye itt azt látjuk, azt olvassuk, hogy milyen óriási építkezések vannak Pekingben, hogy a látszakasz újra és újra megújul, hát azt tudjuk 20-30 évente. Azt is tudjuk, hogy ugye Dubajban mi a helyzet, de létezik olyan hely a világban, ahol mondjuk totális csőd volt szállodák építése, tud ön ilyenről?
Én ilyenről nem tudok, hogy totális csőd lenne. A szállodáknak megvan a maga fluktuációja, és azt is tudjuk, hogy mire egy szálloda termőre fordul, az elhatározástól kezdve 4 év eltelhet. Amikor eldöntik, a szállodát létesítek, utána megterveztetem, megfinanszíroztatom, kiviteleztetem, akárhogy is van, az minimum 4 év. A mai világban, a mai turbulens gazdasági világban 4 évre előre nem lehet látni.
Egyébként említette azt, hogy a befektetői kör és az üzemeltetői kör eltér. Vagyis kialakultak a profi szálloda üzemeltető cégek?
Elválik egymástól. Akkor, amikor én a szállodaszakmát kezdtem, és dolgoztam az Intercontinental szállodaláncnál, ők nem csak tulajdonosok voltak, hanem szállodai menedzsment és franchise cég is. Az elmúlt évek során rájöttek arra, vagy az elmúlt 15 során, hogy a tulajdonnak, az ingatlannak az azzal való gazdálkodás, annak a menedzselése más ismereteket kíván, és itt a finanszírozás egy rendkívül fontos dolog, ehhez a szállodaláncok kevésbé értenek. Következésképp a szállodaláncok legtöbbje a saját tulajdonában lévő szállodai ingatlanoktól megváltak, eladták, és ugyanakkor a óriási expanziót, harcot indítottak, hogy minél több szálloda menedzselését, vagy pedig bérlését megszerezhessék.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy építek egy szállodát, akkor az igazából inkább ingatlan befektetés, mert hogyha szeretném csinálni ezt a szakmát, akkor azt mondom, hogy üzemeltetek egy szállodát.
Igen, én azt kell mondjam, hogy Magyarországon is itt van a munkám során, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy hazai tulajdonos jelöltek építeni szeretnének egy szállodát, és a finanszírozó bank rögtön azt kérdezi, nem elégszik meg azzal, hogy a tulajdonos saját rizikójára üzemelteti, hanem a finanszírozó bank azt kérdezi, hogy tessék mondani, ki fogja üzemeltetni ezt a szállodát, és manapság a finanszírozó bankoknak nemzetközi szállodaláncok nagyobb komfortot, nagyobb megnyugvást adnak.
Nikolaj Jákosnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Gyémés Uraim nőknek pedig a figyelmet. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kiss Róbert Rihárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.